ön is a legjobbakat.
Kézzel lélegeztették a beteg gyerekeket, mert elment az áram, és a generátorok sem működtek a Heimpál kórházban. Kéretlen tűzijáték, régi petárdák robbantak föl a fűzfői gyárban, a tűzrotók kiürítették a környéket. Lassítanak, egy megerősített OEP mellett legalább 7 regionális pénztár alakulna magántőke nélkül. És Bécsben a helyzet fokozódik, a szállodák tele, a mezboltok kifosztva, mindenkit találgat 24 órával a döntő előtt. Jó estét kívánok! Órákon át nem volt áram a Heimpál gyermekkórházban tegnap este. 2 beteg gyereket kézzel kellett lélegeztetni. Az áram este 8 körül ment el a kórház valamennyi épületében egyszerre. A 2 áramfejlesztő közül egyik sem működött, így a polgári védelemnek és a tűzoltóknak kellett odavinni egy generátort, de végül azt sem tudták rácsatlakoztatni a hálózatra. A Heimpálban utoljára tavaly nyáron volt hasonló áramszünet.
Mentő helyett az elektromos művek hiba elhárító csoportja érkezik a Heimpál kórházba. Az országos ügyeletet ellátó kórház másfél órán keresztül nem tudott beteget fogadni, mert áramszünet volt, és a tartalék áramfejlesztő sem kapcsolt be.
A belső hálózaton keletkezett probléma miatt ugye a saját generátoruk sem volt képes ellátni ezt a feladatot, így mi sem tudtunk rácsatlakozni a hálózatra.
Áram nélkül maradt az intenzív osztály is.
Kollégáinknak 2 gyermeket kézzel kellett lélegeztetni, ami nyilvánvalóan elég komoly megerőltetés, de hát természetesen így kell ilyenkor fönntartani a lélegeztetési állapotot.
A kórház villanyszerelője azt az áramfejlesztőt mutatja, amelynek áramszünet esetén automatikusan be kellene indulni. Most beindult, de amikor szükség lett volna rá, akkor nem. A szakemberek azt egyelőre nem tudják megmondani, hogy miért nem indult be a tartalék áramfejlesztő.
Hát ez egy ilyen egység, ez gyakorlatilag egy motor húzza föl, és belövi az érintkezőket a kapcsolót. Vagy a motorja éget le is, és nem bír átállni.
A kapcsolószekrény már több mint 20 éves.
85. júli 9-én jöttem ide, azóta ez a műszer itt van.
A Heimpál kórház tartalék áramfejlesztője nem először mondott csődöt. Tavaly júniusban egy vihar miatti áramszünet idején is szükség lett volna rá, de akkor sem indult el. Az orvosok akkor is kézzel lélegeztették a beteg gyerekeket, amíg meg nem jött az áram.
Kigyulladt a visegrádi Silvanus Hotel délután, 160 embert kellett kiköltöztetni. A mosodában volt tűz, de a füst elöntötte a szálloda más részeit is, ezért mindenkinek el kellett hagynia az épületet. A tüzet nem sokkal ezelőtt eloltották. Nem sérült meg senki, de a biztonság kedvéért mentőhelikoptert is küldtek Visegrádra. A szállóban lakó 160 ember már visszamehetett a szobájába, de nem maradhatnak éjszakára, mert az épületben most sincs áram. Még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet.
Átterjedt egy 10-15 méteres nyaktagra egy szállító mosóhelyiségre. A lakótereket a tűz nem érintette. A személyzet gyorsan valamennyi lakót kimenekítette. 160 ember volt az épületben. Tudomásunk szerint senki nem sérült meg.
Robbanás volt a balatonfűzfői petárdagyárban délelőtt. Egy 20 négyzetméteres, vagyis egy kisebb szobányi raktárban robbantak föl régi petárdacsomagok. A környéken lakók hallották a robbanást, amelyet egy kisebb tűz követett. Nem sérült meg senki.
Ilyen látvány fogadta a tűzoltókat. A képeket közvetlenül a robbanás után készítették. A helyiek 10 óra után lettek figyelmesek a nagy robajra.
Kiszaladtam az előszobába, és akkor láttam az ablakon, hogy hatalmas füst megy fel. Rá pár másodperc múlva meg a robbanás, a csillagszórok mentek a rakéták felfelé.
Az egész csak pár percig tartott, negyed óra múlva már a füst sem látszott. A rendőrök lezárták a gyártelepet, sőt kiürítették a szomszédos uszodát és bokpályát is. Az odavezető útra sem engedtek senkit.
Egy körülbelül 20 négyzetméteres helységben, ahol némi pirotechnikai jellegű anyagokat tároltak, egész pontosan még nem tudjuk, hogy mit, ebben történt a robbanás.
A tűzben senki nem sérült meg, a raktárban ma nem dolgoztak. A Balatonfűzfői telepen nem ez volt az első robbanás. 2004. februárjában ketten meghaltak, miközben tűzi játékokat szereltek össze. Két éve pedig az egyik raktárépület robbant fel, akkor négyen vesztették életüket.
Ott van a Balatonnál tudósítónk, Mózer Zoltán. Szervusz Zoli, jó estét! Azt lehet már tudni, hogy mi okozta a robbanást?
Jó estét, szervusz! Nem tudják még, hogy mi okozta a robbanást. Minden esetre most tűzvizsgálók vizsgálják a helyszínt, nem engedtek oda senkit, elzárták, azt mondták, hogy egy-két napig nem is lehet megközelíteni. Minden esetre azt mondják a szakemberek, hogy jól vizsgázott ez az épület, ez kifejezetten robbanóanyagok tárolására tervezték, ugyan kirobbant az egyik fala és lerepült a teteje, de a többi helyiségben nem terjedt át a tűz, pedig ott is nagyon sok robbanóanyag volt még.
Mózer Zoltán a Balatonpartról, köszönjük! Elkészült az egészségbiztosítási reform új koncepciója. A javaslat, amely akár már a jövő héten a kormány elé kerülhet, megerősíteni az országos egészségbiztosítási pénztárt. Az OEP-en kívül pedig a 7 régióban alakulna legalább egy-egy regionális pénztár is. A javaslat szerint ezek egyikében sem lenne magántőke.
A magántőke bevonása nélkül elsősorban az országos egészségbiztosítási pénztárat erősíteni meg a most kidolgozott változtatás. Az OEP nagyobb döntési szabadságot kapna abban például, hogy melyik kórházzal vagy szakrendelővel köt szerződést, azaz kinek és mire ad pénzt. A kormány így kényszerítené versenyre a szolgáltatókat, és ez terveik szerint előbb vagy utóbb minőségibb betegellátáshoz vezet.
Fel kell hatalmazni az egészségbiztosítót arra, hogy ha nem megfelelő minőségű szolgáltatást nyújt a kórház vagy szakrendelő bizonyos részlege, akkor annak a finanszírozási következményeit is levonja.
Az MSZP ragaszkodik ahhoz, hogy a helyi igényeknek megfelelően tagozódjon az állami pénztár. Azaz az OEP jelenleg is működő megyei alszervezetei helyett regionális központokat hoznának létre. Úgy tudjuk, minimum hetet, de a régiók határait még nem húzták meg. A Fidesz még nem látta a javaslatot, így arról egyelőre nem mond véleményt.
Ezt az anyagot tanulmányozni kell, és nyilván a Fidesz-KDNP egészségpolitikusai ki fogják alakítani a véleményüket.
Úgy tudjuk, az MSZP a szűkös parlamenti többség miatt nem csak törvénymódosításokkal, hanem miniszteri vagy kormányrendeletekkel akarja keresztülvinni az egészségbiztosítás átalakítását.
Gyurcsány Ferenc szerint nincs szükség Magyarországon válságkormányzásra, előrehozott választásra, szakértői kormányra vagy új megszorító csomagra. A kormányfő az MSZP választmánya előtt azt mondta, hogy a következő két évben a kabinet fent tudja tartani cselekvőképességét, és kiszámítható mérsékelt reformpolitikával megvalósítja terveit. Megvédi a Gyest, illetve a Gyedet a Fidesz és a KDNP, mondta Harag Péter, kereszténydemokrata képviselő. Az Orbán kormány volt családügyi minisztere szerint a kormány lépcsőzetesen le akarja építeni a Gyest és a Gyedet. Harag Péter azt mondta, hogy a Gyurcsány kormány a gyermekek után járó adókedvezményt beolvasztotta a családi pótlékba, és ezzel éppen a kiskeresetűek gyermekvállalási kedvét vette el. Már több mint 3 órát kell várniuk az autósoknak a röszkei határátkelőn Szerbia felé. A németországi török vendégmunkások ezen a hétvégén mennek haza nyári szabadságukra. Már 6 sávon ellenőrzik a kilépőket, és a diplomata sávot is megnyitották. A várakozók azt mondják, nem idegesek, megszokták, hogy szabadság előtt és az ünnepek környékén mindig ez van. Az első kapavágás óta 38 év telt el, mára elért az autópálya Riekáig. A legújabb szakasz átadása után már csak 15 km hiányzik a tengerpartig. Szükség is van a strádára, hiszen a horvátországi autópályákon ma is hatalmas dugók voltak. Az Adrián ugyanis szombaton van a turnusváltás. Riekából Algai Heszna tudósít.
Újabb 21 kilométeres autópálya szakaszt adtak át Horvátországban a Rijeka-Zágráb útvonalon. Így már csak egy 15 kilométeres rész hiányzik ahhoz, hogy a magyar utazók a határtól egészen Riekáig autópályán mehessenek, de várhatóan ezt a szakaszt is átadják legkésőbb október végéig. Bár az új stráda rész várhatóan meggyorsítja majd a haladást a tengerpart felé, több alagútnál átépítések kezdődtek. részben ezért, részben a mai turnusváltás miatt jelentős torlódások voltak egész nap, főként a magyar és a szlovén határ felől vezető utakon. Úgy tűnik, hogy a főszezon is ezen a hétvégén indul be igazán, állítólag több mint 160 ezer autó tart a tengerpart felé. Így várhatóan holnap is nagy lesz a forgalom, és dugókra is lehet számítani.
Kedtől csak matricával lehet menni a szlovén autópályákon és autóutakon, megszűnik ugyanis a fizetőkapus rendszer. A matricát a benzinkutaknál, a postahivatalokban és az újságárusoknál lehet megvenni, a díjat pedig legalább fél évre ki kell fizetni, mert az a legrövidebb időszakra szóló matrica. Az autósoknak ez 35 euróba, vagyis 8300 forintba, a motorosoknak fele ennyibe kerül majd. Aki nem vesz matricát, azt akár 800 euróra is büntethetik. Még egy nap is kiderül, a futball-EB döntőjére készül Bécs. A meccset alig több mint 24 óra múlva Spanyolország és Németország játsza. A statisztikák alapján a spanyolok esélyesebbek, de ahogy Bécsben mondják, a statisztika nem nagyon tud gólt rúgni. A németek pedig nagyon jó formában vannak, így bármi lehet. Az biztos, hogy Bécsben már lehetetlen szállást találni, és spanyol és német mezeket is mind eladták.
Ma is volt foci Bécsben, igaz, csak a Stefánsdom előtt. A bemutatót sok orosz is nézte. Ők az elvesztett elődöntő után maradtak itt, hogy megnézzék a várost. Spanyolokat és németeket egyelőre csak elvétve lehet látni a belvárosban. Valószínűleg pihennek a nagy nap előtt. Ebben a csoportban a nő ért a legjobban a focihoz. Futballbíró a német másodosztályban. Ez teljesen normális, mondja a férje. Nekem nagyon tetszik, ha egy nő tudja például mi az, hogy les, folytatják egymás szavába vágva. Ezt egyre több nő tudja. Egy friss felmérés szerint foci kellékekre, például arcfestékekre és trikókra is egyre többet költenek. Ez az osztrák lány spanyol mezt keres. Vasárnap ki akarunk menni a szurkolói zónába. Oda kellene, de nincs, mondja. Ez a spanyol lány is csak melegítőt talál. Az utolsó női trikókat már reggel elkapkodták. Rengeteg hölgy jött ma. Biztosan el tudtunk volna adni 100-at, de mindössze 3 darabunk volt, mondja a részlegvezetője. A felmérés azt is kimutatta, hogy a nők az EB idején egyre gyakrabban mennek szurkolni például bárokba, vagy ide, a szurkolói zónába.
Aki az öltözékével is jelezni akarja, hogy kinek szurkol, annak még egy napja van, hogy beszerezzen valamilyen tárgyat, ha más nem akar arcfestéket. Holnap este 3:49-kor Németország, Spanyolország, Európa bajnoki döntő. A híradót Bécsből Vakos Piroska tudósította.
Szélső jobboldali tüntetők zavarták meg a hivatalosan engedélyezett melegbüszkeségnapi felvonulást a csehországi Brünnben. Még a parádé kezdete előtt petárdákat és tojásokat dobáltak a résztvevőkre. Berlinben, Helsinkiben, Zágrábban eközben incidens nélkül zajlott a meleg felvonulás.
Igyekeztek jól érezni magukat a brünni meleg parádé résztvevői. Próbáltak nem figyelni rá, hogy tüntetők akarják megzavarni hivatalosan engedélyezett felvonulásukat. Volt egy kisebb verekedés, de a cserendőröknek sikerült gyorsan közbelépniük. A rohamrendőrök is ott voltak, mert jó előre tudni lehetett, hogy szélső jobboldali csoportok tiltakozni fognak a meleg parádé ellen. Az összetűzéseket végül megakadályozták, de 3 tüntetőt rendzavarás miatt elvezettek. A brünni meleg felvonulást végül a tervezetnél rövidebb útvonalon tartották meg. Békésen zajlott eközben a berlini meleg parádé. Ott semmi sem zavarta meg a több tízezer homoszexuális férfi és nő menetét.
Valóságos légi kikötő központ lehet a Dél-Dunántúl. Nem csak a belföldi, hanem akár a nemzetközi repülőforgalom is elindulhat, ha sikerül eladni vagy használatba adni a térség reptereit, az érdeklődés óriási. Az évek óta üresen álló taszári bázissal kapcsolatos előzetes felhívásra több mint 110 jelentkeztek. A Pécs-Pogányi reptér iránt pedig nem más érdeklődik, mint a Malév tulajdonos elnöke Boris Abramovics.
Orosz veterán repülőgépével landolt Pogányban a Malév elnöke. Boris Abramovics azért jött, mert Pécs városa eladná neki a repteret.
a repülőtérnek az üzemeltetését is átadnánk, vagy hogyha az a szándéka, vagy az az elképzelés, hogy megvásárolna a repülőteret, akkor ebben is partner az önkormányzat.
Az évekig üresen álló repteret 2006-ban megnyitották, akkor több járat indult innen. Ma már azonban csak Korfúra visznek innen utasokat, így a reptér évente 100 milliós veszteséget termel. A város legalább 2 milliárd forintot szeretne érte kapni az orosz üzletembertől. Boris Abramovics szükszavúan csak annyit mondott, tetszik neki az ötlet, vonzóak a most induló pécsi beruházások, de részletesen megvizsgálja, hogy megéri-e befektetnie. És egy másik kihasználatlan repülőtér, Ataszári, 4 éve áll üresen. És ilyen volt, amikor amerikai csapatok állomásoztak itt. A világ legnagyobb repülőgépei landoltak Magyarország második leghosszabb kifutópályáján. Az elmúlt években az állam 700 milliót költött a bázisra, polgári terminált és utakat is építettek, áprilisban pedig ötletbörzét hirdettek, hogy kiderüljön, van-e érdeklődő befektető. Kolber István a reptér fejlesztéséért felelős miniszterelnöki megbízott kérdésünkre elmondta, a piacfelmérő felhívásra 12 érdeklődő jelentkezett. A hasznosításról szóló pályázatot pedig legkésőbb augusztus végéig kiírják az 530 hektáros területre. A híradót Répás Orsolya tudósította Taszárról.
Kombájn razziát kezdtek a tűzoltók az egyre gyakoribb gabonatüzek miatt. A tavalyi aratáskor 500 gabonatábla gyulladt ki azért, mert rossz állapotban lévő gépekkel dolgoztak rajtuk. A tűzoltók most az aratás kezdetéig elmennek a gazdaságokba, hogy még azelőtt ellenőrizzék a kombájnokat, hogy elkezdenének dolgozni.
Évente több száz hektár gabona ég le azért, mert a rossz állapotú gépből szikra pattan ki.
Beszorult a csapány, és bemelegedett, szétszórta a golyókat, és megnyújtotta a tarlót.
Itt 40 hektárnyi búzamező égett le. A tavalyi aratási szezonban 500-szor hívták a tűzoltókat gabonatüzekhez. Ezért tartanak most ellenőrzést már előre.
Nem célunk a büntetés, viszont lehetőségünk van akár helyszíni bírságot, vagy pedig szabálysértést kiszabni, nagyjából 10.000 forintos nagyságrendben.
A kombájnok minden részét átvizsgálják.
Csőcsatlakozásodnak a állapotára, meglétére, ezt például nemrég cserélték ki, előtte egy dróttal volt fölfogatva.
A gazdáknak semmibe se kerül az átvizsgálás.
Igazából saját érdekünk, hogy a tarlon, tehát a mi gépünk károsodna, a tűzeset keletkezik, tehát ezt szeretnénk megelőzni, át vannak vizsgálva a gépek, és úgy kerülnek már ki a területre, hogy nyugodtan tudjanak folyamatosan dolgozni.
A szabályok szerint betakarítás közben még dohányozni is tilos. Ez egy 12 hektáros búzamező, az aratást a jövő héten kezdik. Természetesen már olyan gépekkel, amelyeket bevizsgált a tűzoltóság. Ha minden rendben lesz, akkor 45 mázsa termés lesz ebből a búzából. A híradót Pilisről Novák András tudósította.
Egy rockfesztivál gerilla akciójának indult, országos mozgalom lett belőle. 60 településen ültettek virágot, bokrot, cserjét a gerilla kertészek Magyarországon. Az akció fedőneve Zöld Vadművelet. A résztvevők pedig azt vállalták, hogy akár illegálisan virágosabbá, zöldebbé teszik a környezetüket.
Ásó, kapa, nagy kaland. Az egész országot kivirágosította a Zöld Vadművelet nevű akció. Az akció szervezői arra szólították fel az embereket, hogy ültessenek kérés és kérdés nélkül fát, virágot, bokrot a lakóhelyük környékén. Az erről készült fotót vagy videót pedig töltsék fel egy internetes oldalra. Azóta folyamatosan érkeznek a képek a helyi akciókról. Ültettek virágot, cserjét, csemetét. Azért, hogy ami kopár és gyomos, legyen inkább színes és virágos. Mindezt illegálisan.
Ez egy graffitizés tulajdonképpen, csak virágokkal graffitizünk, nem sprével.
Az idei ültető hadművelet már a második kiadás. Tavaly például a Margit híd villanyoszlopaihoz ültettek virágokat az éleple alatt, majdnem büntetés lett a vége. Az idén azonban már a főváros is adott úgy 250 tő virágot az akcióhoz. Sőt, az elmúlt hónapban 60 városban gerilla kertészkedtek.
Az a tapasztalat, hogy hála jó Istennek a legtöbb helyen utána gondozzák a növényeket.
A magyarországi vadművelet idején több mint 200 virágot ültettek szét.
Ezekben a percekben lép színpadra Carlos Santana, a 10-szeres Grammy-díjas mexikói származású gitárművész Budapesten a kapcsolatkoncerten. Több tízezren vannak az 56-osok terén és környékén, a környező utcákat is lezárták, több BKV járat menetrendje is módosult. Santana 10-szer lép fel Budapesten. Kellemes emlékek fűzik a magyar fővároshoz. 1983-ban például turnéja budapesti állomásán tudta meg, hogy megszületett fia, Salvador. Akkor a tervezett másfél-két óra helyett örömében 4,5 órát játszott. És még egy koncert. Nelson Mandela 90. születésnapjára rendeztek koncertet tegnap este a londoni Hyde Parkban. Fellépett többek között Amy Winehouse, Annie Lennox, a Simple Minds, a Sugar Babes, valamint sok afrikai zenész és kórus is. A koncertre 45 000-en vettek jegyet. A bevételt a dél-afrikai politikus egykori rabszámáról elnevezett alapítvány, a 46664 kapta. Az összeget AIDS-betegek kezelésére fordítják. Ez volt a Híradó szombat este, nézzük meg még egyszer a legfontosabb híreket röviden. Kézzel kellett lélegeztetni a beteg gyerekeket, mert elment az áram, és a generátorok sem működtek a Heimpálban. Kéretlen tűzijáték, régi petárdák robbantak föl a fűzfői gyárban, a tűzoltók kiürítették a környéket. Lassítanak, egy megerősített OEP mellett legalább 7 regionális pénztár alakulna magántőke nélkül. És Bécsben a helyzet fokozódik, a szállodák tele, a mezboltok kifosztva, mindenki találgat egy nappal a döntő előtt. Mindjárt kezdődik a balatoni nyár, Mózer Zoltánnal kiderül, hogy milyen programok várnak még a Balatonparton nyaralókra. Aztán sport és időjárás jelentés következik, híradó legközelebb az M2-n lesz, a megszokott időpontban 8:30-kor. Itt az M1-en pedig 22:10-kor jelentkezik jegyes Tóth Kriszta kolléganőm. Én köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!